Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, március 6-a van, köszöntöm Önöket. A mai egészségkód első felében a gyermekgyógyászatban használt VR technológia a témánk. A Van Alapítvány komplex programja kapcsán Flagstad Emőke, az alapítvány ügyvezetője mesél a gyakorlati megvalósításról és azokról a területekről, ahol jelenleg használni tudják a VR-t. Utána egy magyar kutatásról dr. Deák Pál Ákossal, a Semmelweis Egyetem intervenciós radiológiai tanszék tanszékvezető helyettesével beszélgetünk, végül dr. Klárik Zoltán plasztikai és mikrovaszkuláris sebészt. Egy olyan operációról kérdezem, amely során ortopéd és plasztikai sebész szakorvos együtt vett részt. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód.
Korábban volt már szó ebben a műsorban arról, hogy a VR technológia hogyan segít a fájdalomkezelésben, a stresszkezelésben, a gyógyulásban. Érintőlegesen beszéltünk róla, most egy picit behatóbban fogjuk vizsgálni ezt az új módszert. A Bethesda gyermekkórházból hozott példán keresztül, ahol a Van Alapítvány egy komplex programot indított, és erről fogunk beszélgetni Flagstad Emőkével, a Van Alapítvány ügyvezetőjével.
Üdvözlöm.
Csak hogy vizualizáljuk a rádióhallgató kedvéért, a VR technológia, ugye szemüveget fölveszünk, és egy másik világban találjuk magunkat. Nyilván ezt az elme hozza létre ezt a világot, illetve azt, hogy mi hogyan veszünk részt ebben a világban. Ezt elkezdték használni a gyógyászatban, méghozzá nagyon egyszerűen fogalmazva, talán azért, hogy a stresszről meg a fájdalomról elvegye a figyelmet. Na most ez már is kezdem egy ilyen kontra kérdéssel, vagy lehet, hogy ezzel egy kicsit provokálni fogom. Ugye erre alkalmas egy mesekönyv is a gyerekgyógyászatban, hogy erre alkalmas lehet egy képernyőn kivetített mese is. A VR technológia ezzel együtt valami pluszt ad, ha jól értem. Mi ez a plusz, amit hozzátesz ez a stresszkezeléshez?
Egyrészt miután gyerekekről van szó, ők sokkal inkább fogékonyak a technológiai fejlesztésekre, azokra az eszközökre, amik most már azért körülöttünk vannak. Tehát egy VR szemüveget felvenni, az menő dolog, az egy izgalmas dolog. Izgalmasabb talán, mint hogy nem mindennapi, mert azért hiába mindennapi dolog már a VR szemüveg, de még nincsen ott minden háztartásban. Tehát egyrészt egy ilyet felvenni, az egy kifejezetten izgalmas, újszerű élmény lehet. Másrészt pedig ugye az kiragad minket egy kicsit a valóságunkból. Tehát amíg egy mesekönyvet olvasunk, de itt elmegy valaki oldalt mellettünk, akkor az ember önkéntelenül odafordul ki, esik a helyzetből, ugyanígy, hogyha egy kicsit távolabb levő képernyőt nézek, akkor is azért csak be tudnak zavarni azok a hangok, zajok, amik mondjuk például egy váróteremben sok-sok gyerek várakozik, mondjuk egy vérvételre előfordulhatnak. A VR szemüveg az be tud cippantani, tehát az egy más, ahogyan is mondta, az egy másik valóságba tereli az embert, és akkor egy picit abban jobban el lehet mélyülni, mondom, mind a mellett, hogy azért az egy izgalmas, az még nem a mindennapi valóságunk, hogy reggel, vagy este, vagy valamikor délután játszunk VR szemüveggel.
És akkor hogyan jött képbe a Bethesda gyermekkórház, meg egyáltalán a projekt, ez a komplex projekt, amit majd szeretném, hogyha részletezne, ez hogy jött létre, és akkor most gyakorlatilag ez, most már alkalmazzák is ezt a technológiát?
Igen, tulajdonképpen több mint 2 éve kint vannak a szemüvegek a Bethesda kórházban, és több mint 700 esetet regisztráltunk, tehát gyűjtünk adatokat is természetesen a szemüveg használata során. Ugye arra törekszünk a Van Alapítványnál, hogy olyan témákat, olyan programokat karoljunk fel, amikben valami módon megjelenik a technológia, a digitális újítások. Miközben ezek nagyobb elérésű programok, és miközben azért az emberek mindennapját igyekszünk egyszerű megoldásokkal könnyebbé vagy jobbá tenni. Ez pontosan egy ilyen program. Tulajdonképpen semmi bonyolultság nincsen benne. Az itt a feladat, hogy azokat a gyerekeket, akik adott esetben valamilyen fájdalmas beavatkozásra, kezelésre várnak, vagy egyszerűen azért vannak a kórházban, mert van már eleve valami fájdalmuk, az ő fájdalmukat, vagy fájdalomérzetüket csökkentsük. Tesszük ezt azért, vagy teszik ezt a kórház dolgozói egyrészt azért, mert itt sokkal könnyebb velük dolgozni. Tehát nyilván, hogyha egy nővérnek nem kell azzal küzdeni, hogy egy kisgyereket megnyugtasson, akkor sokkal hamarabb, sokkal egyszerűbb tőle vért menni, és teszem zárójelbe, a szüleit is ez egy kicsit megnyugtatja, aki aki volt már ilyen helyzetben szülőként, az tudja, hogy azért az csak egy izgalmi állapot. Tehát mindenképpen olyan projekteket kerestünk, ahol egyrészt a technológia tud segíteni, másrészt hosszú távon tudunk úgy hatást kifejteni, ahol a támogatott partner is, a támogatott partner aktivitására is építünk. Ugye itt a Bethesda kórháznak már volt fájdalomkezelésben előzménye és saját tapasztalata. Ők létrehoztak egy fájdalomcentrumot, hiszen összegyűjtötték azokat a tapasztalatokat a világból, hogy mennyivel könnyebb úgy a gyerekekkel dolgozni, és egyébként a gyógyulásukat is segítheti, hogyha stresszmentesen vizsgálják őket, stresszmentesek a beavatkozások, így tulajdonképpen ők is keresték az új megoldásokat. Ez egy szerencsés egymásra találás volt, mi láttunk egy nemzetközi, illetve egy hazai példát is, láttunk különböző innovációs pályázatokon egészségügyi alkalmazásokat, ez indította meg a gondolkodásunkat afelé, hogy itt vannak a VR-szemüvegek, a VR-szemüvegekhez a gyerekeket nagyon könnyű társítani, hiszen ez egy izgalmas új eszköz, amit ők szívesen kipróbálnak, és hát a gyógyászat ebben egyébként nagyon jó közeg és nagyon jó partner.
Ez a 700 eset, amit ugye vizsgáltak, milyen statisztikát szült? Mi volt az, ami esetleg meglepő volt önöknek?
Tulajdonképpen nem volt abból a szempontból meglepő, mert arra számítottunk, hogy ezt szívesen használják a gyerekek, és a szülőket is megnyugtatja. Ugye nem csak a gyerekeket kérdezik egyébként, hanem kérdezik a szülőket is, nekik mi a meglátás. Így van, és az volt tulajdonképpen az összesített eredmény, hogy a gyerekek ezt szívesen kezelik. Egyébként érdekes módon, amikor már bemennek a vérvételre a szobába, akkor nagyon sokan szeretnék levenni a szemüveget, tehát hogy ott lenni abban a valóságban, és addigra ők már megnyugodtak, és addigra ők
ja, mert
már...
Ők előbb megkapják.
Tehát megérkeznek a váróterembe, ugye várakozni kell valószínűleg valamennyit a kezelése, és addig egy önkéntesekből álló pszichológus hallgató csoport visz körbe egy úgynevezett varázsdobozt, amiben különböző eszközök vannak, amiből a gyerekek választhatnak. És a például választhatja a szemüveget is. Akkor ő felteszi, lehet, hogy csak 5 percet kell várakozzon, lehet, hogy 10-et, lehet, hogy még kevesebbet, de a gyerekek egy része, amikor be kell menni a terembe, akkor leveszi a szemüveget, és már nem akarja fölvenni, mert ő már tulajdonképpen megérkezett, megnyugodott, nincsen vele igazából semmi probléma, nincsen stressz helyzet.
Itt most ugye vérvételről beszéltünk, de hogy ezt hol alkalmazzák meg, hol nem. Én pont 2 hete jártam a Bethesda gyerekkórházban, 3 órás várakozás közben, én nem találkoztam ezzel, de kérdezem, hogy ez hol használatos, illetve ez valami speciális, vagy külön napok vannak erre, vagy ezeket hogyan válogatják meg, hogy ki és milyen alkalommal, vagy milyen okból használhatja a VR szemüvegeket?
Egyrészt a szemüvegek száma pillanatnyilag 6 darab, tehát lehet, hogy éppen amikor ön ott járt, akkor nem jutott annyi szemüveg, mint ahány gyereknek ott segített volna.
Hogy elképzelem, hogy egyébként hogyan, mi történt volna, tehát hogy valószínűleg, hogyha van egy ilyen önkéntes csapat, ők ugye ezt a varázsdobozt oda nyújtják, feltételezem, hogy az a 3 óra egészen másképp telik el, meg mire bejutunk hozzá, teszem, iszonyatos felkészültséggel és odaadással dolgoztak az orvosok. A várakozás az egy aspektus, amit kezelnünk kell, de csak kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan történt volna meg, szóval, hogy milyen eseteknél alkalmazzák ezt valóban, ezt a módszert.
Elkezdtünk azon gondolkodni, amikor az első szemüvegeket átadtuk, hogy hol lehetne a leghatékonyabban használni a szemüvegeket. Első körben azt gondoltuk, hogy miután a gyerekek között a leggyakrabban például az égési sérülés fordul elő, és a törés, vagy ficam, vagy valami ilyesmi trauma. Így azon gondolkodtunk, hogy ezeknél az eseteknél használnánk először a szemüveget. Nyilván itt az orvosok szakértelmére és tapasztalatára volt szükségünk, hogy ezek valóban működő területek. Az első vizsgálatok, tapasztalatok azt mutatták, hogy nem az égési sérülések lesznek a leghatékonyabban felhasználható terület a VR szemüveg használatának, és akkor, ahogy tovább gondolkodtunk, a vérvételt, mint talán a legegyszerűbben használható vizsgálatot, vagy legegyszerűbben ott használható vizsgálatot detektálták az orvosok. Egyrészt, mert viszonylag gyorsan megy, tehát elég gyorsan pörögnek ott az esetek, másrészt pedig a gyerekeknél is, mint egyébként a felnőtteknél van egy tűfóbia. Azt mondják, hogy a felnőttkori tűfóbia is a gyerekkori rossz vérvételes esetekből marad meg.
Mondjon valaki, mondjon egy olyat, akinek ez jó volt.
De hogy ez olyan hosszú távú következményekkel is járhat adott esetben, hogy felnőttként esetleg nem megyünk el valamilyen vizsgálatra, mert annyira félünk attól, hogy vért vesznek, hogy injekciót adnak, hogy mindenféle beavatkozást végeznek, amelyet aztán hosszú távon nyilván az egészségünk további romlásához is vezet. Tehát, hogy jobb ezeket az eseteket, vagy helyzeteket gyerekkorban jól kezelni, hogy aztán később tudatosabb, egészséges felnőttekké váljunk. Tehát a vérvétel volt az a helyzet, amire azt mondták a Betesda orvosai, hogy itt tudjuk a legegyszerűbben használni a szemüvegeket. Nyilván nem a nővéreket terhelték vele, tehát azt is figyelnünk kellett, hogy tudjuk úgy használni a szemüveget, hogy ne akasszuk meg a mindennapi folyamatot a kórházban. A Betesdában pedig vannak pszichológus hallgatók, akikből önkéntes csoport szerveződött arra, hogy a váróteremben a vérvételre váró gyerekek között ugye igyekezzenek a stresszt a lehető leginkább csökkenteni, és ezzel a fájdalmat megelőzni. Így az önkéntesekből szerveződött az a csoport, aki a szemüvegeket is felteszi, ők könnyen tudják kezelni, használni. Egyébként nagyon egyszerű a szemüveg használata, nem kell belépni, nem kell elindítani semmit, fölteszi az ember, elindul kész, tehát nagyon gyorsan látják a gyerekek, hogy lehet vele játszani, vagy hogy tud szórakoztatni, hogy tudja őket megnyugtatni. Az önkéntesek aktív segítségére abszolút szükség van ahhoz, hogy kezeljük.
Ez érdekel, hogy a pszichológusoknak ezen túl, hogy föltezik a szemüveget, milyen szerepük van, milyen módszereket alkalmaznak. Ez is nyilván egyedi módszer, tehát hogy minden egyes gyereknél más kell valószínűleg alkalmazni, más paneleket hoznak, de mi az ő konkrét szerepük ebben a történetben?
Hát ebben a konkrét történetben abszolút az a szerepük, hogy kvázi előkész, nem jó szó, de hogy egy kicsit előkészítsék a gyerekeket a vérvételre és erre a kezelésre.
A legjobb szó.
Biztos, hogy a legjobb szó, tehát szülőként is azt gondolom, hogy azt jó látni, hogy jó kezekben vannak a gyerekek, hogy ott őket lekötik, és hogy egyáltalán megnyugszik, és hát aztán, amikor bekerül a vizsgálóba, vagy amikor a vérvételre kerül a sor, akkor már abban az állapotban van, amikor nagyon könnyű tőle gyorsan vért venni, és mehet is tovább, jöhet a következő kis beteg. Tehát, hogy a pszichológus hallgatók szerep ebből a szempontból nagyon fontos, és mint ahogy mondtam, amúgy a varázsdobozban más eszköz is lehet, tehát aki nem szeretné a szemüveget felvenni, az másból is tud választani. Úgy gondolom, hogy ez az ő saját szakmai gyakorlatukban is nagyon sokat tud segíteni, és hát nyilván a kórházi vizsgálatok működésében is. A kórház nagyon előremutató módon az összes ezzel kapcsolatos, tehát a fájdalomkezeléssel kapcsolatos jó gyakorlatát együtt, és igazából ettől is komplex ez a program, hogy nem csak VR szemüvegeket adtunk át, hanem igyekeztünk ezt egy tudásközponttá formálni. Tehát mindazt, amit az elmúlt két évben, és még remélem, hogy sokáig együtt tudunk működni, amit a szemüvegek és egyébként más fájdalomkezelési módszerekkel összegyűjtöttek, azt egy tudástárba raktuk össze, ez pillanatnyilag egy írásos dokumentum, ebből nagyon szeretnénk egy következő fázisban akár egy interaktív tananyagot is készíteni, nem csak azért, hogy a Betesdában dolgozó nővérek, orvosok, új belépők tudják forgatni, hanem akár azért is, hogy kivigyük a kórház falain kívülre, és még tulajdonképpen van egy olyan következő fázis is a fejünkben, hogyha elegendő gyakorlatot gyűjtünk össze, elegendő példánk van, nagyon sok ilyen tananyagunk van, akkor ne próbálkozzunk-e azzal, hogy ezt bevigyük esetleg az oktatásba, hogy már hallgatókorban...
Mi tartja vissza önöket?
Semmi, igazából még a program elég rövid ideje fut ahhoz, hogy ezzel előbbre lehessen lépni, tehát most abban a fázisban vagyunk, hogy ez működik a Betesda kórházban, van 700 regisztrált esetünk, amúgy sokkal több csak, amikor nagyon-nagyon sokan vannak, vagy nyár van kevesebb a hallgató, aki tud segíteni, akkor nem minden esetet regisztrálnak. Tehát van most már azért egy elég komoly muníciónk, és tényleg az a tervünk, hogy ezzel egyszer csak összerakjuk egy komolyabb anyaggá, és előlépjünk vele, és tananyagot formáljunk belőle. A másik, illetve több olyan terület van, ahol tovább lehet ezzel lépni. Egyrészt lehet új területeket is detektálni. Tehát most használjuk a vérvételnél, illetve a kórház használ, és ez is egy nagyon izgalmas dolog. Nagyon érdekes felhasználási terület a gyógytorna, hiszen a gyógytornát egyrészt a gyerekek fájdalmasan élik meg, ez valószínűleg egy törés, egy ficam után számukra előír gyógytorna, ahova őszintén szóval nem is szeretnek nagyon járni, egy kicsit unalmas és egyébként fájdalmas. Ezért a szemüvegeken olyan programok futnak, amik például valamilyen sportmozgást indikálnak, amit a gyereknek le kell követni a saját mozgásában, és észre sem veszi, hogy ő tulajdonképpen most már tornázik.
Érdekes, ez is azért azt igazolja vissza, hogy a fájdalom az agyban jön létre.
Egészen biztosan így van, és ez például a VR szemüveg az abszolút ki tudja az embert ugye mozgatni abból a pillanatnyi valóságból, ahol mondjuk ülök egy váróterembe, és át tudja tenni egy másik síkba.
Térjünk még ki egy picit, az elején csak említettük az innovációs pályázatot. Itt még milyen ötletek merültek fel, és milyen más területek lehetnek még, ahol alkalmazhatják a gyermekgyógyászatban a VR technológiát?
Összefutottunk egyszer egy olyan programmal, egy zseniális programmal egy ilyen innovációs pályázaton, ahol egy akkor még orvostan hallgató, most már végzett orvos egy olyan pályázattal állt elő, ahol ő maga akart programot fejleszteni VR szemüvegekre. A program segítségével pedig tartósan kórházi ellátásra szoruló gyerekek, többségében rákos gyerekek rehabilitációját segítette volna ez a program. Aztán nem csak volna, hiszen ez első helyen végzett nálunk, és elkezdtünk együtt dolgozni, többek között a Tűzoltó utcai gyermekklinikán is megvalósították ezt a projektet nagy sikerre. Ugye az egyes kezelések után a gyerekek úgy fizikailag, mint lelkileg is elég rossz állapotban vannak, nagyon nehéz őket ebből a helyzetből kimozdítani, ugye pszichológusok foglalkoznak velük, de néha nem könnyű, hogy hogyan motiválják őket akár egy beszélgetésre. A szemüveget felvéve pedig, ott tulajdonképpen egy játék futott, ahol a gyerekeknek egy kis sárkány segítségvel baktériumokat kellett legyőzni, így tulajdonképpen a saját aktív tenni akarásukkal is részt vettek a saját gyógyulásukban. Uh-huh. Ez szerintem egy zseniális program volt, ez egy picit más terület, mint amit mi a Betesdában viszünk, de azt mutatja, hogy milyen elképesztő lehetőség rejlik egy igazából egy egyszerű eszközben, egy VR szemüvegben, és milyen nagyon sokrétű a felhasználási helyzet, ahol alkalmazható.
És akkor zárásképpen még a komplex programról beszéljünk. Mitől komplex, mitől lesz ez program, és hol van a vége? Mi a végkifejlet?
Igyekeztünk tovább gondolni, hogy ne csak egy eszköz átadás legyen, amivel tulajdonképpen mi a saját részünket teljesítettük is, hanem aktívan szeretnénk részt venni ennek a fájdalomcentrumnak a bővítésében, illetve az eszközök vagy a lehetőségek bővítésében. Egyrészt, ahogy említettem, létrehoztuk ezt a tudástárat, amit akár tovább is vihetünk, tehát abszolút nyitottak vagyunk arra, hogyha van olyan gyermekintézmény, gyermekkórház, akik szeretnék beépíteni a saját fájdalomkezelési metódusai közé, akkor velük együttműködjünk, és kidolgozzunk számukra is egy ilyen együttműködési lehetőséget. Ebben az évben arra gondoltunk, hogy két ilyen kórházat még abszolút be tudnánk fogadni, és tovább tudnánk velük haladni. Másrészt a kórház, a Betesda kórház maga figyeli, hogy milyen egyéb területek lehetnek még, ortopédia, belgyógyászat, hol tudnák még a szemüveget alkalmazni. És hát a harmadik, amint említettem, lehet akár az oktatás is, hogy tovább vigyük és beépítsük az oktatásba. A szó esett már a pszichológus hallgatókról, akiknek a munkája nélkül egyébként nem tudna létrejönni aktívan ez a program. Úgy gondoltuk, hogy őket is tudnánk motiválni, ezért létrehoztunk egy alapot, amit a kórház rendelkezésére bocsátottunk, és azt kértük a kórháztól, hogy ugyan ők kezeljék, de hogy vegyék figyelembe a hallgatók igényét, esetleg a szakmai fejlődését. Tehát ebből az alapból akár kurzusokat, vagy egy konferenciát, szakkönyveket tudnak biztosítani a hallgatóknak ahhoz, hogy a saját szakmai fejlődésüket tovább vigyék.
Jó ötletek, forrás legyen hozzá, ezt kívánom.
Meg lesz, köszönjük szépen.
Faksa Demőkével, a Van Alapítvány ügyvezetőjével beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt a műsort.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.